A Máté evangélium tanulmányozását fogjuk folytatni ezen a mai találkozásunkon is. A Máté evangélium a harmadik fejezetéhez lapozzatok kérlek a bibliáitokban. Ha nincs bibliád, akkor nézzétek együtt a melletted lévőjét, és így kövessétek kérlek bibliáitokban Istenek drága igéjét. A Máté evangélium a harmadik fejezetének első versétől egészen a rész végéig terjedő szakasz fogjuk olvasni. És kérlek titeket, hogy álljatok még föl az ige felolvasására, ezzel is jelezve azt, hogy ezek az Isten írott igéi, amelyeket ő adott, és ő szólt, és kifejező tiszteletünket és odaadásunkat az ige felé, a felállásunkkal is. Máté evangélium a harmadik fejezet első verstől így hangzik, tehát Isten szava. Azokban a napokban megjelent keresztelő, azaz bemerítő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és derékán bőrövet viselt, tápaléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem egész Júdea és a Jordán környéke, és amikor megvallották bűneiket, bemerítette, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szaduceusok közül sokan jönnek, megkeresztelkedett bemerítkezni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban. A mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzevettetik. Én vízzel keresztelek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, és aruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonát pedig csűrbe takarja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítse őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts engem, és te jössz én hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, szelleme galamb formájában aláereszkedik, és őre elszáll. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Imádkozzunk. Édesatyám, nagyon hálás vagyok, hogy magasztaltunk, dicsérhettünk téged, bekapcsolhatunk a mennyei vérkeringésbe, körforgásba. Hálát adhatunk neked, Uram, ma is, hogy élünk, hogy látunk, hogy egészségesek vagyunk, hogy itt lehetünk együtt, Uram, dicsődünk és magasztalunk ezért. Köszönjük írott igédet, és köszönjük, Uram, hogy az ige a lélek által megelevenítve életet hoz. Erre az életre van szükség ma is, Uram, a te dicsőségedre. Jézus Krisztus hatalmas nevében dicsőíts meg magadat a folytatásban is. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Bizonyára feltűnt, hogy itt a szövegben a keresztelés helyett én rendszerint bemerítést olvastam. Ez azért van így, mert a Szentírás elti ében még ez így van, hogy bemerítés. Az angol fordításban is a bemerítés szót alkalmazza a fordító. A magyar fordításban az egyházi hagyományok miatt és szokások miatt lett ez a konszenzusos kifejezés a keresztelés, amelyen ugye nem biztos, hogy lehet érteni, hogy mit is értett Jézus, mit is értett János. De azt gondolom, most ha tanulmányozok a Szentírást, akkor egyértelmű válik a számunkra. Egyébként, ha a Magyar Biblia Tanács által fordított Szentírás van a kezetekben, akkor a Márk evangélium első fejezetének lábjegyzetében olvashattok arról, hogy valóban az eredeti szövegben a bemerítés kifejezés van, és látni fogjuk azt, hogy a bemerítés volt a formai és tartalmi szempontból is az, amit egyébként az egyház, az apostolok, maga Jézus Krisztus, maga bemerítő János, és az egyház első századaiban, és a 200 évében gyakorolt az egyház, és azóta is gyakorolnak keresztények, tehát folytonos ez. Mi is így gyakoroljuk, gyermekeket nem keresztelünk meg, mert úgy látjuk, hogy személyes döntés következtében lehet valaki Jézus Krisztus követője, és aki követni akar Jézus Krisztus, a személyes döntése és hite életváltozása alapján azt lehet bemeríteni, de erről majd mindjárt még bővebben az ige alapján fogunk látni dolgokat. Azzal kezdődik itt az ige, hogy azokban a napokban megjelent bemerítő János, és elkezdett prédikálni. Nagyon fontos üzenetek, gondolatok vannak az ő szolgálatával kapcsolatban, az ő hozzáállásával kapcsolatosan, az ő gondolkodásmódjával kapcsolatban, ami nagyon a segítségünk lesz ezen a mai estén, vagy délutánon is. Abban, hogy hogyan gondolkodjunk saját magunkról, hogyan gondolkodjunk szükségben lévőkről, hogyan gondolkodjunk, ha magunk vagyunk szükségben, még a lelkigondozással kapcsolatban is lesz segítség, hogy hogyan gondolkodjunk a lelkigondozással kapcsolatban, ha mi magunk szorulunk lelkigondozásra, hogy mi lelkigondozunk másokat. Tehát ezekre is szeretnék kitérni. A Lukács evangéliumot hozom segítségül, bár úgy elköteztem magam, hogy a Mátét fogjuk végigvenni, de mégis azt gondolom fontos, hogy kicsit áttekintsünk a Lukács szemléletmódjába, aki ugye történész volt, és azokban a napokban, témában ezt mondja, hogy Tiberius császár uralkodásának 15. évében, ez a Lukács 3:1-2, amikor Júda helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakonitis tartományok negyedes fejedelme Heródes testvére Fülöp, Abiléni negyedes fejedelme pedig Lüsinász volt. Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Na, egy kicsit korkép, amiről már ugye esett szó, de nem kerülhetem el most sem. A korkép, amelyben bemerítő János elkezdett szolgálatát, az úgy nézett ki, hogy az egész ország 4 darabra van szakadva, föl van darabolódva, különféle kis királyok uralkodnak a maguk kedvére. Egy gazdaságilag és egy megosztott világban élünk, az egész ország fölött egy külső hatalom, a Római Birodalom uralkodik, aki sarcolja komoly adókkal ezt a nemzetet, gyakorlatilag kifoszt, kiviszi az erőforrásait kívülre az országból, amiről már beszéltem itt a legutóbbi találkozásunkkor is. Tehát a nagy Heródes, akinek örökébe léptek fiai ebben az országban, azt kell tudni róla, hogy alapvetően a helén okkult és erkösten kultúrát próbálta érvényre juttatni, és megpróbálta népszerűsíteni a hedonista, pénzelvű, anyagelvű gondolkodásmódot az egész birodalmában. Ez előzte meg a bemerítő János fellépését és meg Krisztus szolgálatát is. Kísértetésen hasonlít a kommunista rendszer Magyarországához és a mai magyar realitáshoz, hogy a kommunista rendszer, aki diktatúrában a materializmus hirdette, és erre eskedte az embereket meg, különböző szövetségi viszonyokat hozott létre, kisdobosnak hozott szövetséget, úttörőnek hozott szövetséget, párt szövetséget hozott, kis szövetséget hozott, amikor gyakorlatilag erre az ateista, kommunista gondolkodásmódra esküdtek fel az emberek. Bár nagyon naívnak tűnik ez, meg olyan furcsa, gyerekkorban kifoglalkozott ezzel, mégis azt kell látni, hogy ez szőtt át a társadalmunkat. Tehát egyfajta énközpontú, emberközpontú, anyagelvű gondolkodásmód, amely ateista és antikrisztusi gondolkodásmód. Isten ellenes, tagadja az atyát, a fiút és a szent lelket. Nincs szellem, hanem az van, amit látsz és meg tudsz fogni. És mikor meghalsz, akkor a tested ugye elpollad, és akkor belül a fű majd kinő meg a fa, és akkor abban néz tovább. Hát, hogy te ilyen almafaként képzeld el a jövődet, gratulálok. Én nem ezt választanám, tehát nekem ez nem volt elég, ezért kerestem valami más megoldást, hogy mi az igazság, tehát hogy lehetünk, tapintunk, érzünk, szaglunk, látunk, túl tökéletesek vagyunk ahhoz, hogy csak így aztán humusz vagy poszthumusz legyünk jelen ebben a világban. Oké. Nos, 400 éve hallgat az Isten, nincs proféta kinyilatkoztatás, gyakorlatilag nem ismerik a zsidók ebben a korszakban és az emberek, hogy mit jelent, amikor Isten szól. Amikor Isten hangja szól, és az emberek szívét átjárja, megérinti az Istennek a beszéde. Ismeretlen. Forradalmak vannak ebben a 400 évben, nacionalista fölkelések vannak, Isten nevét is felhasználva, a makabeusoknak a lázadásairól lehet olvasni, a apokrif iratokban. Tehát a 400 esztendő úgy telik el, hogy nincs profétai szó, és gyakorlatilag ebbe a korszakba, ebbe az óriási sötétségbe robban be bemerítő János, azt mondja a Szentírás, Illés szellemével és Illésnek az erejével. Dicsőség az Úrnak ezért. Nos, Illés szellemével és erejével. Egy kicsit akkor beszéljünk erről. Tudjuk azt, hogy Illés abban a korszakban volt profétája Izraelnek, az Ószövetségben olvasunk erről, a király könyvében, első könyvében, 17. fejezettől. Ott olvasunk arról, hogy van egy király Aháb, Ahábnak van egy felesége Jezabel, és Jezabel egy nagyon komoly okkult kultúrát épített fel az általa fizetett Baál papokon keresztül. Tehát gyakorlatilag a vallási irányzat abból állt, hogy állami forrásból volt finanszírozva az egyház, az akkor elismert elfogadott egyház, a Baál kultusz, és az állami finanszírozás miatt azt kellett tenni, amit az ország szellemi vezetője, aki a királynak a felesége volt, Jezabel diktált, aki nagyon okkult, antikrisztusi, ördögi szellemmel átjárt nő volt, nagyon gonosz volt, és alapvetően a célja az volt, hogy kiírtsa az Isten profétáit a Izraelből, hogy ne legyen Istennek szava, hogy az emberek meg ne térhessenek. Ahogy gondolta, hogy ha elnémítja az Istent, milyen naív, buta, beteg gondolat, de mégis ebben hitt, és így gondolta, elnémítja az Istent, akkor az embereket megfosztja attól, hogy konfrontálódjanak a hazugság és az igazság mezsgyéjén. Hogy lássák, hogy van hazugság és van igazság. Ezért írtotta és puszította a prófétákat. Na, ebben a korszakban volt a próféta egyébként, akit a Szentírás gyakorlatilag a próféták fejedelmének tekint, és igazán a profétákról beszélünk, Illés szimbolizálja az ószövetségi proféták szolgálatát. Tehát a Illés szellemes erejével azt jelenti itt, hogy Illés egy nagyon sötét korszakban profétált, amikor ellene volt minden az Isten szavának, és üldözték az Isten embereit, ki is írtottak ugye sok profétát, és Illés szolgálata ütközött ezzel a sötétséggel. Konfrontálódott a sötétség hatalmával és erejével, és Illés nem volt hajlandó meghajolni ezelőtt a sötét hatalom előtt, nem félt és nem futamodott meg. Független volt anyagilag, egyszerű volt a ruházata, tehát hogy a tevesszőruhát viselt és bőrövet viselt, hasonlóan János ezt az örökséget kapta. Nem fogadott el semmilyen anyagi forrást ebből a sötét forrásból, tehát nem volt szolgálata finanszírozott államilag, állami finanszírozás nem volt benne az ő szolgálatában, szabad volt, Isten tartotta el ezt az ember, persze adományokat fogadott el tiszta szívű emberettől, látjuk, hogy valamikor a jövezetesszony tartja, Isten vezetés alapján, valamikor a hollók viszik neki az élelmet, és a patakból, a Kidron patakból van neki vize, amikor három esztendég nincs eső, és megtöri az Isten a sötétség erejét azáltal, hogy a Baál kultusz, a sötétség kultusza nem tud esőt adni a földnek, csak pusztulást és halált tud hozni. Ez a konfrontáció jellemző Illés szolgálatát, tehát a függetlenség, az Istentől való függésé jellemző rá egyedül. Az életvitelében az a fajta szabadsága volt jellemző, hogy szabad volt arra, hogy Isten akaratát cselekedje. Nem függött a kor politikai hatalmától, független volt attól, ezért úgy azt hiszük és azt valljuk, hogy szabad országban, szabad egyház. Ugye ez a gondolkodásmód, ez nagyon közel a baptistákhoz egyébként. Maga a lelkismeret és vallásszabadság megkiáltása is a világ történelmében a baptistákhoz köthető. Egy baptista államférfi mondta ezt ki először, de előtte Betlen Gábor már gyakorolta, hogy kicsit a nemzeti büszkeségünk egy kicsit balzsamozva legyen, de ezt hagyjuk. Tehát inkább alázatban legyünk büszkék, de azért nem baj, tudjuk, ez egy nemes szívre vallott Betlen Gábornál. Nos, tehát azt kell látni, hogy Bemerítő János is az Illés szellemével és erejével jelen meg, tehát nem Illés inkarnálódása, nem reinkarnációs tan van benne a Szentírásban, ebben a kijelentésben, hanem pontosan hasonló korszakban élt a nemzet abszolút sötétségben, abszolút reménytelenül, isteni szó nélkül, minden arra ment, hogy egy hedonista életélvezet és anyagias gondolkodásmód legyen, megjelent az egyházban a tanítás, nincsenek angyalok, nincs örök élet, az egyházban veszélyben került a politika, a szaduceus párt gyakorlatilag aktívan politizált és tagadta a szellemi a spirituális valóságot, ezt tanította is a nemzetnek, megjelent a vallásosság nagyon erőteljesen a farizeusoknak a törvénykező vallásos nézetei. Egyszerűen, amikor beszélgettek valakivel, és mást mondtak, mint amit ők gondoltak, akkor azt nem bírták elviselni. Tehát ugye keresztények jellemzőnek kell lenni, hogy el tudom fogadni, másik másképp gondolkodik, mint én. Hát ha Isten elfogadja, hogy másképp gondolkodnak az emberek, akkor mi miért vagyunk annyira egymástól kának ugrók néha, hogy másképp gondolkozol? Az nem biztos, hogy jól gondolkodik. És mindenkinek a gondolkodás módjából fakadnak cselekedetek, és nem biztos, hogy ez jó. Tehát annak is megvan a gyümölcse. Persze lehet figyelmeztetni egymást, lehet segíteni egymásnak, de megváltoztatni az embereket mi nem fogjuk tudni. Erre még majd visszatérek. Tehát Illés szellemével és erejével megjelent Bemerítő János, az azt jelenti, hogy ugyanazzal a függetlenség és szabadsággal a kor egyházi sötétévás struktúrájában és társadalmi berendezkedésében is független személyként, mint Isten profétája jelenik meg ebben a korszakban, tisztán mindenféle anyagi érdek nélkül, és mindenféle politikai vagy hatalmi érdek nélkül szabadon prédikálja az Isten üzenetét az emberek világának. Azt gondolom, ez nagyon fontos alapelv ma is az egyház számára, hogy ebben a függetlenség és szabadságban tudjon szolgálni az emberek felé, és mindenféle összefonódás, én úgy gondolom, hogy káros az evangélium és a tiszta ige hirdetése szempontjából. Vissza fogunk még térni ez az egész helyzethez, de menjünk egy picit tovább. Térjetek meg, mert közel jött az Istennek országa, pontosabban ugye a mennyek országáról beszél Máté, a többi evangéliumban Isten országát látjuk. Ebből is látszik, hogy Máté a zsidókhoz címzi az evangéliumát, ugye tudjátok, az Úrnak nevét szálltokra hiába ne vegyétek, ugye a 10 parancsolatnak a kijelentése. Ezért ő még került azt is, hogy Jahvét megemlítse, hogy a Jahve országa, ugye az Isten országa, hogyha ezt nézzük, és ő inkább a mennyek királyságát, a mennyek országát hozza, de ugyanolyan értékű, ugyanazt jelenti. Egy figyelmeztetés számunkra azonban ebben van. Az Úrnak nevét szádra hiába ne vedd. Ugye ez a parancsolat igaz. Tehát a saját kívánságaimat nem bújtathatom egy olyan nagyon kegyesnek látszó dolog mögé, hogy így szól az Úr. Hogy ezt vettem Istentől. Holott igazán saját kívánságaimat akarom érvényre juttatni ezáltal, a legalizáció által, amit Isten nem legalizált soha, de mégis ezt akarom fölvenni. Védhetünk ebben és hibázhatunk, de nagyon fontos, hogy rendezzük. Tehát, hogyha valaki Istenre hivatkozott, és nyilvánvaló, hogy nem az Úrtól vette, amit mondott. Tehát egyértelmű válik, hogy ez nem az Úrtól volt, akkor ezt be kell ismerni, hogy bocsáss meg, vétettem, hibáztam, félreértettem. Nyilvánvaló ugye ebben a helyzetben, hogy nem teljesedbe bocsánatot kérek. Értitek? Szóval ez egy rendezendő dolog, amikor az Úrnak nevét a szájára valaki hiába veszi. Nem lehet lövöldözni, durogtatni azzal, hogy Isten mondta, holott semmi köze nincs az Istennek, ahhoz, amit mondani akarunk. Az országgal kapcsolatban nagyon fontos, hogy nem egy területileg behatárolt országról van szó, tehát a Földön alapvetően az emberiség történelmében nem lehet azt várni, hogy olyan szintű ébredés lesz, hogy egy ország, az ország határai tekintve Isten országa lesz tisztán. Ilyen sosem lesz a Földön. Ugyanis ez a kijelentés azt jelenti, hogy eljött az Isten királyi uralma. A mennyország királyi uralma leszállt a Földre, az emberek között van, és ez az isteni hatalom az üdvözítésben, a szabadításban, a bűntől és az ördög és a sötétség hatalmából való szabadulásban erőteljesen megnyilvánul. És ennek a hatalomnak a megtörését jelentette a vakoknak a gyógyulása, a bénáknak a taprálása, az evangélium erőteljes hirdetése. Tehát gyakorlatilag az Isten hatalma eljött erre a földre, hogy a sötétségben lévő és a halál árnyékában lakozó, tehát a halál félelem, és mint kilátás szempontjából a halál reménytelenségével számolni kénytelen ember számára egy szabadulás hozott az örök életre nézve. Tehát Isten hatalma, uralma leszállt az emberek közé a názáreti Jézus Krisztusban, és megtörte a halál uralmát, és megtörte a gonosz hatalmát. És úgy terjed az Isten király hatalma és uralma, ahogy mi fogadjuk a mi életünkben ezt a szabadítást. Az üdvösségnek ez a csodálatos hírét, a szabadít, üdvözülni, azt jelenti, szabadulni, megszabadulni. Tehát Isten országa, Isten hatalmát jelenti, hogy az jelent meg Jézus Krisztusban, és így kell gondolkodni, és az a változás és az ébredés a szemétől személyig történik. Tehát az emberek egyenként életváltozása az, amely által változik. Egy család változik, egy település változhat, egy nemzet erkölcsi, szellemi élete. Nagyon fontos kijelentés Isten országának eljövetele. Jézus szolgálatának középpontjában van. Máté maga 33-szor beszél erről, tehát 33-szor idézi Jézus tanításaival kapcsolatosan a mennyek országát, azaz Isten országát. Tehát kulcskérdés az, hogy eljött-e az Isten országa, mert ha Isten hatalma nem jött el, nincs szabadulás. Mert az emberek eddig sem tudták magukat megváltani és megmenteni. Kiáltó hang. Így definiálja, így határozza meg a saját magát a János evangéliumában is, pontosan mondom az ige helyet is, bemerítő János. János 1.23-ban beszél erről, hogy ő a kiáltó szó, a kiáltó hang. Nagyon érdekes, ahogy behelyezi magát János, hogy ki ő. Ugye a hang az az üzenetet hordozó fizikai jelenség, mondjuk, tekintsük fizikainak. De gyakorlatilag nem a hang a lényeg, hanem egyrészt az, hogy mit hordoz az a hang, és ki mondta. azt, amit a hang hordoz, és kinek. Tehát azt mondja a János, hogy ő hang. Tehát János tud második lenni. János nem játszik Istent. Nem játssza azt el, hogy ő bárkit meg tud szabadítani. Nem is gondolja ezt. Azt mondja, ő hordozza azt, amit Isten mond ki. Ő proféta. Nem bújik Isten mögé, de fölvállalja azt, hogy ő nem az Isten. Ő az, aki az Istenről szól. És Istenhez segít. Ez nagyon fontos és kulcskérdés nekünk keresztény embereknek, mert nagy kísértés lehet, ha szükséget látunk, hogy megpróbáljunk belépni az Isten helyébe. Hogy majd mi változást munkálunk. Ránk van szükség ahhoz, hogy valaki megtérjen vagy megváltozzon. Ebben az értelemben nem. Tehát mi senkit nem tudunk megváltoztatni, és senkinek a megtérését nem tudjuk megcsinálni. Hang lehetünk az Isten szájából, kijövő hang. Figyelmeztető hang, hívó hang, bátorító hang. De nagyon fontos tudatosítani magunkban, hogy mi nem az elsők vagyunk, hanem másodikok vagyunk mindig. Isten az első. Ő cselekszik. Akik szolgálom mások felé. Nos, akik jöttök az Istenhez, fontos, hogy tudatosuljon bennetek, hogy én egy hang vagyok. Én nem vagyok az Isten. Akihez mentek bizonyságtételre, a lelki gondozás és segítségét, ő nem az Isten. Nincs joga ahhoz, hogy megmondja, mit kell csinálnod. Tanácsot adhat, segíthet neked, de nagy gáz, amikor belép valaki az Isten helyébe, és osztja a lapokat valakinek. Nem teheted meg, mert nem vagy az Isten. Felhívhatod a figyelmét, bátoríthatod, mint János teszi. Megtérésre hívhatsz. Térd meg, de tudnod kell, hogy nem te vagy az Isten. És ha jössz az Istenhez, tudod kell, hogy nem emberekhez kell jönnöd, hanem Istenhez kell jönnöd. Neked Isten kell keresned, nem az embereket kell keresned. Egy gyülekezet, bármilyen kedves, bármilyen jó a dicsőítés benne, nem tud megszabadítani téged. És nem tud rajtad segíteni. Semmiben nem lesz jobb az életed, a személyes életed, a kapcsolataid, a barátságaid, a házasságod, a családi kapcsolatod, a gyerekeiddel való viszonyod, vagy szüleiddel való viszonyod, önmagában attól, hogy emberekhez jössz. És ezt az illúziót én nem is szeretném bennetek kelteni. János visszautasítja, amikor mennek hozzá, te vagy a Krisztus. Hogy te fogsz nekünk segíteni, mondja. Nem. Azt mondja, én az vagyok, a kiáltó hang vagyok, a szó vagyok. Pontosabban ugye a hang, ez fontos, mert még nem is csak a szó, mert a szó Istentől jön ki. Ő csak hordozza ezt a szót. Az igét nem mi találtuk ki, mi csak hordozzuk az Isten igét, és élünk vele az ő kegyelméből. De tudatosult bennünk, hogy a személyes döntésünk folyamán lehet változás egy-egy ember életében. A te életedben is. Mi szólunk, hordozzuk Isten üzenetét, megosztjuk Isten üzenetét, hogy hallottuk is. Isten szavát hordozzuk. De János azt mondja, én még a saruja szíját sem vagyok méltó megoldani, itt pedig Máté úgy mondja, a saruját sem vagyok méltó hordani, továbbvinni. Többen ismeritek ezt a keleti igazságot, hogy a rabszolgák munkája volt a saru leoldása, a lábak megmosása, és a vendég után a sarunak a vitele. Azt mondja a bemerítő János, hogy ő még arra sem méltó, hogy Jézus saruját hordja. Vigye utána, hogy leoldja, megmossa a lábát, és vigye utána. Hát ilyen különbség van, azt mondja, közte meg Jézus között, Názáreti Jézus Krisztus között, abból a szempontból, hogy a változás ki tudja munkálni egy ember életében. Hogy ki az, aki tud szabadítani? János nem játszott el a szabadítót. És tudjátok, ez nagy kísértés az egy hívő embereknek, akik ismerik a Bibliát, hogy eljátsszák a szabadítót valakinek az életében. Hogy úgy lépjenek föl, meg úgy gondolkodjanak, hogy rájuk van szüksége ahhoz, hogy a világ megváltozzon. Nincs rá szükség abban, hogy a világ megváltozzon, rá abban van szükség, hogy Krisztusra mutasson az életed, és légy egy szó. Hordozó közeg, az Isten Krisztus szavát, Isten beszédét hordozó ember, aki rámutat Krisztusra, és tudj második lenni, hogy engedd az embereket, és engedjem az embereket Jézus Krisztussal találkozni. Tudtok el egy ámen mondani? Amen. Ez óriási szabadság egyébként. Tehát gondolj bele, hogyha János magára veszi ezt a cuccot, hogy ő itt a Mesiás, nagy bajba lett volna. Ezt nem tudta volna megcsinálni. Tehát már kudarc lett volna ítélve az ő szolgálata. Tehát ő egy kiáltó hang. Ézsaiás proféta proféciája, amely 40. rész 3. versében hangzik el, teljesedik be bemerítő János szolgálatában. És mint mondtam, tehát ez a bibliai Bemerítő János, így hívják, ez a neve. Így apostrofálja, összekötik a bemerítéssel ezt a Jánost, majd mindjárt megnézzük a nevének jelentését is. Tehát Ézsaiás proféciája teljesedik be, és a héberben az Úr útjának a készítése, az út készítés nem egy horizontális, egy vízszintes irányú munkát jelent, majd egy vertikális, egy függőleges útkészítés jelent. Tehát nem egy emberi szinten zajló, egy emberek által elvégezhető, az emberek által lehetséges történetről van szó, hanem az ember és az Isten közötti kapcsolat helyreállításáról van szó, amelyet Jánosban és a názáreti Jézus Krisztusban elsősorban Isten kezdeményezett. Ezt a helyreállítást, és erre hívja föl a kiáltó szó, a bemerítő János a figyelmet, hogy készítsétek a szíveteket az Istennel való találkozásra. Hogyan tudnátok most megállni Isten szín előtt? Készek vagytok-e? Egyenesítsétek ki, ami egyenetlen, köztetek és Isten között. A köztetek és Isten között lévő kapcsolatban, hogy van-e, vagy nincs, ezt mindenki meg tudja ítélni, vagy az ő kapcsolata Istennel milyen minőségű. Jánosnak a neve egyébként azt jelenti, Jahve kegyelmes. Isten kegyelmes, az Úr kegyelmes. Az Úr jóindulatú, jóságos, kedves. Tehát úgy fordíthatnánk, hogy bemerítő, Jahve kegyelmes, az Úr jóindulatú, jóságos, kedves. Testvérhez mentek ki az emberek a Jordán vidékére. Ja, beszéltem Illés küldetéséről, és még talán egy nagyon rövid gondolat, hogy a pusztában élt János, valószínűleg ugye időszülei voltak, a szüleit hamar elvesztette, és azt feltételezik, hogy a kumráni csoporthoz csatlakozott ők, akik pusztában éltek, azon a vidéken éltek egyébként, és talán nem került el a figyelmeteket többeteknek a 1940, azt hiszem talán 6-ban vagy 40-es évek végén, úgy emlékszem, de a Mucát közepén találták meg Kumránban a tekercseket, egy ballamban egy kecskepásztor fiú, egy arab kecskepásztor fiú dobálta a köveket, és ott a csörög valami, és lezárt cserépedényekben találták meg többek között azt a tekercset, amelyet Ézsaiás proféta írt le Isten sugalmazására a Szentlélek által, amelyben benne van az a profécia, amelyet Bemerítő János betöltött. Tehát az a csoport tette el ezeket a tekercseket valószínűleg, ahol Bemerítő János fölnövekedett, és akik befogadták maguk közé, és egy nagyon komoly orosz szánt életű emberek voltak egyébként, messiásvárok voltak, tehát várták vissza az üdvözítőt, a szabadítót. Ez volt jellemző a csoportra, és ott nevekedett, mindaddig, amíg el nem kezdte a szolgálatát. És tudjátok, szeretem ezt így figyelmeztetésképpen azért elmondani, sok szkeptikus, kritikus ember mondta azt, hogy a Bibliát meghamisították, az nem is igaz. És akkor megtalálták a kumrányi tekercseket, azt mondták, na most bebizonyítjuk, hogy a Bibliát meghamisították. És ahogy fordították, olvasták, szinte teljes egészében megmaradt egyébként az Ézsaiás tekercse. Teljesen ugyanaz volt, mint az Ézsaiás könyve ma, amit olvasunk. Egy-két ilyen pontocska volt eltérés benne egyébként, ami tartalmi lényeget nem érintő dolog volt. Héber írásban a magánhangzókat pöttyölték, és akkor más hangzókat írtak, és ilyen pöttyökben volt egy-két ilyen apró eltérés, ami valószínűleg másolási hiba lehetett. De a lényegi tartalmi változás nem érintett. Nos, csak ennyit a Jánosnak, ahol fölnőtt, és ugye a pusztáról, amiről beszélt. A következő gondolatsorunk a megtérés és a bemerítés kapcsolata, amiről beszélt a Szentírás. Először is teljesen egyértelmű és világos, hogy János csak azokat merítette be, akik valódi bűnbánatot tartottak, megbánták a bűneiket, és elkötelezték magukat egy másfajta életre. Ez teljesen nyilvánvaló, azt mondani, hogy megbánták a bűneiket, megvallották a bűneiket, akkor meríti be őket csak. Ez egy fontos igazság. Ez teljesen nyilvánvaló. Szóval azt is olvastuk itt, a 7-től 10. versítő szakaszban, hogy mentek hozzá azok a személyek, akikről beszéltünk, hogy vagy vallási hagyományok és szokások törvényeinek a nyomorába süllyesztették a népet, és maguk meg nem tartották a törvényeket, de azt kényszerítették rá az emberekre, hogy így kell öltözködni, így kell kinézni, ezt kell lenni, ezt lehet csinálni, azt nem lehet csinálni, és ha ezeket teszed vagy nem teszed, akkor hogy jó zsidó. A másik ugye ez a liberális vonal, aki Kicsit vallás, kicsit politika, kicsit biznisz, kicsit ez, kicsit az, másik csoport ez volt, és ezek mentek ki Jánoshoz bemerítkezni. És akkor mondja nekik, hogy viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy közeledik az Isten ítélete, az az Isten haragja. A viperákról tudni kell, csak azt, hogy a képet értsétek, hogy abban az időben a pusztában, ugye a nagy hőség miatt volt, mikor hirtelen tűz söpört végig a pusztában, és a viperák azok elmenekültek üregeikbe a pusztulás elől. De attól azok viperák maradtak. Tehát amikor bemerítő János beszél ezekre az emberekre, azt mondja, figyeljetek, ti mérget hordotok a szátokban, meg bűneiteket nem bántátok, megváltozni nem akartok, csak érzitek, hogy valami 400 év óta nem történt, és most itt van. Isten hangja újra szól. És biztos, ami biztos, hát ezt is megcsináljuk. Ezért nem merítébe őket János egyébként. Tehát visszautasítja a bemerítésüket, és azt mondja nekik, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, azaz olyan megtérésről beszél a Szentírás, amelyben benne van a gondolkodásmód megváltozása. Ezt jelenti egyébként maga a megtérés szó. És a gondolkodásmód megváltozásából az életvitel változása is nyilvánvaló. Ez a bibliai megtérés. Más megtérésről a Biblia nem tud. Ezek az emberek meríthetők be egyébként, akik ezen átmennek, és ez a dolog megtapasztalható. De mint mondtam, óriási lehetőség. Ez elérhető mindenki számára. Jézus Krisztusban. És ő nekik azért nem volt elérhető, mert önigazak voltak, és úgy gondolták, hogy nekik nincs szükség megtérésre. Ez volt a probléma velük. Aztán azt is mondja nekik Jézus, hogy azt mondjátok, hogy mi atyánk Ábrahám, de ez titeket meg nem ment. Az azt mondja, mi zsidók vagyunk. Hát választott nép vagyunk. Tudjátok, én sokat használom ezt, és sajnos ez annyira jellemző a mai társadalomban, hogy én református vagyok, én baptista vagyok, én pünkösdi vagyok, én katolikus vagyok. Azt mondja bemerítő János erre, hogy akasz ki a szegre, mert igazán téged ez meg nem fog menteni. Ugye maga a zsidó nem hovatartozás, nemzetvó tartozásnak a dolgát próbálta megtörni, és azt mondja, nem ez a lényeg. Sőt, azt mondja, kinyitja, hogy ebből a kövekből is tud Ábrámnak fiakat támasztani az Isten, jelezve ezzel azt, hogy a pogányok közül is lesznek Ábrámnak fiai. Tehát a Krisztus eljött minden nemzetből és népből, hogy népért, hogy hívja magához azokat, akik vágyakoznak utána. Megbánják bűneiket, és egy megváltozott életet akarnak élni. De az, aki csak címszavakban gondolkodik, és neki elég a vallása, annak nem szól még az evangélium úgy, hogy abból tényleg profitálni is tudjon. Szól az evangélium úgy, hogy meg kell térni. Teljesen mindenmilyen címkét akasztunk magunkra. Le kell omoljon a hamis ismeret az elménkben, amely Isten ismeretével szemben van, és őszinte találkozásra, megtérésre nyílik a lehetőség Jézus Krisztus, ami Úrunk által. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Aztán a másik, a ítélet közeledésére vonatkozóan mondja János, hogy a fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, azaz amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágatik. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a fa elsősorban, a fa több mindent jelent, nemzetet is jelent, és személyt is jelent. Én úgy gondolom, hogy itt a személyekről van szó, hogy azokra a személyekre jön az Isten ítélete, akik nem teremnek megtéréshez méltó gyümölcsöt. Ez pedig azért jogos, mert az Isten elküldte a szabadítóját, hogy mindenkinek Isten kegyelméből, jóságából, hűségből, szeretetéből legyen lehetősége megtérni bűneit elhagyni, és Isten ereje által, Isten hatalma által megtéréshez méltó életet élni, gyümölcsöket teremni. És azt mondja, hogy ezért sürgetiteket a dolog, mert érzitek, hogy nem teremtek jó gyümölcsöt. Érzitek, hogy baj van, de nyíltan föl nem vállaljátok, és meg nem tértek bűneitekből. Szóval azt is olvastuk itt, hogy Jordánban merített be János, tehát másik helyen azt mondja, hogy ott a sok víz volt, ott merítettek be. Tehát ez azért fontos maga az eredeti szövegnek a kifejezése, mert egyértelmű, hogy belementek a vízbe, teljesen víz alá merítették, és úgy jöttek a vízből. A szimbólum pedig, amelyet használ a Biblia, nem véletlen, hisz azt mondja, hogy meghaltál a bűneidnek, a régi életednek, egy halálos közegbe merítenek be téged, ugye víz egy halálos közeg az ember számára. Ahogy a Krisztus meghalt, értette, Krisztus együtt meghaltál, és föltámadsz egy új életre. Kornél Mihályra jegyzik föl, hogy bemerített, ugye, és hát Hát a vidéki paraszt emberek azért kemény emberek voltak, tehát nem kis pályások voltak. No, egyik paraszt ember megtudta, hogy a felesége éppen akkor merítkezik be a folyóba, és megmondta neki, hogy elmehetsz menni bemerítkezni, akkor fejszélye szétvágom a fejed. Szimpatikus űrge, a negatív értelemben. Úgyis volt az asszony hajnalba, fölket elment, az ember megtudta, hogy hú, elment az asszony bemerítkezni, ugye megtért előtte, újjászületett és vállalta, azt mondta, hogy ő Krisztus követi, ő nem fog megalkudni. És ott volt a nagy istentisztelet, fehér ruhában az emberek, készülődtek, ott volt a igehirdető, a Kornél Mihály, megjelent a fiszkó fejszével. És akkor meglátta a Kornél Mihály a emberünket, ó, de jó, hogy jött, pont kell nekem illusztrációhoz a fejsze, adja már kölcsön nekem. Elkérdezte a fejszét, és akkor elkezdett prédikálni, hogy a fejsze ott van már a fák gyökerén. És mindenki meg nem tér, kivágatik, és Isten ítélet alá fog jutni. Megtért az emberünk is, a fejszés ember. Az asszony is bemerítkezett. De szóval ez egy érdekes történet, hogy valóban nem baj, ha az ember érzi a sürgetést, ha szólongatja Isten, hogy ma még lehet megtérni. A holnap már senkinek nem biztos. Nem akarok riogatni én senkit, de maga a keresztelő János, bemerítő János sürgeti az embereket, hogy a fejsze ott van már a fák gyökerén. Tehát Isten ítélete jön mindazokra, akik ilyen nagy kegyelemmel nem törődnek. Isten szeretete és jósága ugye megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban, abban a sötétségben, ami az embereket homályban tartotta abban a korszakban is, és ma is. Aztán a folytatásban, 11-es, 12-es versekben azt olvasjuk itt, hogy János azt mondja, hogy nekem kellene bemerítkeznem általad, és te jössz én hozzám. Én is válasza az volt, hogy így illik hozzánk, hogy betöltsünk minden igazságot. Itt János ugye nem megtiltja Jézusnak azt, hogy bemerítkezzen, hanem egyszerűen tudta, hogy ő a második. Tehát nem ő a mesiás. És most jön a mesiás hozzá, hogy bemerítkezzen. Egyrészt ismert az apja proféciáját, amit kapott a születésekor, amit a Lukács evangéliuma följegyez, tehát hogy ugye ő útkészítője, profétája az Úrnak, aki utána jön, és tudta, hogy rokona volt Jézus egyébként, de valamilyen módon tudta azt, hogy profécia szól Jézusról. Persze pecsét volt neki, míg a galamb leszáll a mennyből a bemerítés után Jézusra, de mégis ott volt benne ez a hit, ez a megértés, hogy Jézus, a názareti Jézus, a mesiás, az Isten fia, aki a megváltó. És Jézus nem enged, azt mondja, beáll a bűnösök sorába, gondoljatok bele, hogy kigyózik a sor, sírnak az emberek, rájuk szakadnak a bűneik. Nyilvánosan, tehát nyilvánosan vallást tesznek a bűneikről, megvallották a bűneiket, és akkor azt mondta János neki, jó, hited szerint bemerítelek téged. Egyébként maga a bemerítés gyakorlat volt a zsidóknál, tehát nem egy új dolog volt. A pogányból lett zsidók, akiket prozelitáknak hívtak, szertartási bemerítését gyakorolták a zsidók, tehát ismerték ezt a fajta szertartást. Nem véletlenül, hogy kimentek a szadduceusok, hát baj nem lett belőle, ezt is fölvesszük, ez nem így működik, tehát ez komolyabb dolog. Tehát azt látjuk, hogy Jézus beáll a bűnösök sorába, az emberek sírnak, és akkor meglátja János az Isten fiát, aki jön hozzá, hogy a bűnösök sorába bemerítkezzék, és akkor mondja Jézus, hogy így illik hozzánk, hogy minden igazságot az Istennek betöltsük, azaz én azért jöttem, hogy hordozzam ennek a világnak a bűneit. János evangéliumában így is jegyzi le, bemerítő János bizonyságtételét, János, hogy meglátja Jézus menni bemerítése után másnap, íme az Isten bárány, aki hordozza a világ bűneit. Tehát Jézus azért merítkezett, hogy fölvegye azt, hogy az emberek eltemettek a hullámsírba, magára vegye bűneinket, és mint szent, tiszta és tökéletes áldozat helyettünk szenvedjen és halljon meg. Ez egyetlen vallásban sem elérhető. Az Istennek a helyettes áldozata nincs jelen. Istennek a szeretete nincs jelen. Teljesítmények, szokásos vallásos rítusok vannak jelen sok vallásban, sok vallásnak a könyveiben, de egyedül az élő és teremtő Isten szava, szentírás beszél egy szerető Istenről, egy kegyelmes Istenről, aki önmaga jött le a földre, hogy a bűn hatalma alá rekesztett embert kiváltsa, megváltsa, és helyette szenvedjen, hogy az embernek legyen lehetősége hozzájönni, azaz a vertikális síkon helyreállítani a kapcsolatot. Mert nyilván hatása van a mindennapi életre és a kapcsolatokra is. Most amikor Jézus megteszi ezt a lépést, akkor egy fantasztikus dolog történik. Tudjuk azt, hogy már Jézus fogantatását megelőzően angyal jelenik meg. Angyal jelenések vannak mind Máriánál, az ő édesanyjánál, mind Józsefnél, az ő nevelőapjánál. Angyalok jelennek meg. Azt is tudjuk, mikor megszületik, akkor angyal hozza a hírt a pásztoroknak, hogy megszületett a megváltó, Messiás, az Immanuel, velünk az Isten. És kibújik az angyal kórus, és énekelnek, ó, halleluja, dicsőség az Úrnak, és akkor énekelnek. Tehát ilyen jelenések, csodák, aztán legutóbbi találkozásunkkor beszéltünk a természetfeletti jelenségről, a csillag megjelenéséről. Ráadásul a csillag ugye vezeti a bölcseket, megáll a fölött, a hely fölött, ahol éppen akkor voltak. Valószínűleg ugye már nem a jászóval eredeti szelteltek, talán hónapok is a születéséhez képest, ugye amikor megjelent és elindultak, tehát születésekor jelennek a csillag. Azért, míg odaértek, akkor nem repülővel jártak még, tehát elég hosszú idő volt, tehát ott Betlehemben lehettek már valahol egy házban, és megáll a csillag, vagy a sugara áll meg, bevilágít arra helyre, ez természetfeletti dolog, ugye ez nyilvánvaló, és amikor Jézus kijön a vízből, ez ugye bement a vízbe, bemerítkezett, nem locsoltak semmit rá, bemerítkezett a vízbe, kijött a vízből, Bibi azt mondja, hogy rászállt a Szentlélek alamformájában, és látta János, és mondta neki, ugye Isten, hogy aki látod a Szentléleket leszállni, az lesz ő. És ez a pecsétet az Isten, arra, hogy ő a Messiás, a megváltó, és János egyből mutat tanítványainak is Jézusra, hogy őt kövessétek. Nos, a másik dolog, ami történik, szintén egy természetfeletti dolog történik, megszólal az Isten a mennyből, hallható módon. Olyan szinten, ezt föl is jegyzik, tehát nem csak Jézus hallotta, hanem ott hallották azok is, akik ott voltak, mert hát följegyzik. Hallható módon valószínűleg ott lehetett, ugye, tudjuk, András, például Péter testvére, vagy János, aki ugye János tanítványai voltak, ott voltak körülötte, és ők ugye követik is a bemerítés követő másnapon majd Jézust, a Názaretit, az Isten fiát, és megszólal az Isten a mennyből, és azt mondja, ím az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Két dolog, pecsétet az Isten arra, hogy ő az Isten fia, a bárány, Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, és aki a megváltó. És egyrészt Jézusnak is egy visszajelzés, hogy fiam, gyönyörködöm benned. Eddig is engedelmeskedtél, most is engedelmeskedtél nekem, és a bemerítésnek ilyen mennyi jelentősége van. Tehát amikor egy ember elkezdi követni Jézus Krisztus, és a bemerítésben is részesül, tehát megtér, újonnan születik, új életet kap, elvétetnek a bűnei, és eldönti, hogy Krisztus követi, odaszánja az életét, az megmozgatja a mennyet. Az van megír a Bibliában. Ha valaki őszintén megtér, az megmozgatja a mennyet. Nagy örvendezés van, nagy öröm ünnep van a mennyben. Lehet hullámoznak az angyalok a lelátón, meg a Pál apostolék ott hullámoznak. Olé, halleluja! Olé, az nincs benne a Bibliában, de halleluja, az benne van, tehát azt mondhatták. Halleluja! Tehát nagy örvendezés van a mennyben. Ez egy fantasztikus dolog egyébként, hogy megmozgatja a mennyet, megmozgatja az atyát, az, amikor valaki felismeri, hogy ezért születtem, ezért éltem. Itt a lehetőség. Követem Jézus Krisztust. Aztán megjelenik ebben az egész eseményben ugye az Atya, megjelenik a Szentlélek, és ott van a Fiú, a Szent Háromság, egy igaz Isten. Nos, két nagyon fontos igazság, amiről szó volt ebben a ige szakaszban, és amit én ki szeretnék emelni, hogy légy kiáltó hang Istennél. Légy Isten kiáltó hangja. Nem kell Isten játszanod. Nem kell olyan terhet magadra venni, amire nem bírsz. Az a feladatunk, hogy az üdvözítőre mutassunk, nem az, hogy üdvözítők legyünk. Aztán a másik oldalnak a történetnek, hogy ne reménykedj emberekben. Aki emberekben bízik, egyrészt csalódik, másrészt átok alatt van. Átkozott. Az azt jelenti, hogy benne marad a nyomorban, mert ember nem tudja megváltoztatni senkinek az életét. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, amikor, tehát hogyan fordulunk segítségért emberekhez. Azt hisszük, hogy ők azok, akik nekünk megváltozást fognak hozni, hogy egyszerűen csak arra várunk, hogy együtt imádkozzunk, és meghalljuk az Úr szavát, az Úr hangját, és Istenhez fordulunk együtt. Ha foglalkozók emberekkel, ne lépjek az Isten helyére, hanem legyek a második. És tudatosítsam magamban is, és a másikban is, hogy én nem vagyok Isten. Én lelkipásztor vagyok ennek a gyülekezetnek, de én nem tudok senkit megváltani, és szabadítani, és megtartani se tudok senkit. De az Isten megtartó Isten. Jézus Krisztus üdvözítő, szabadító, és elküldte a pártfogót, a vigasztalót, a Szent Szellemet, akiről beszél bemerítő János, hogy el fog jönni az, aki Szentlélek és tűzzel keresztel, pünköskor van a berobbanása a Szentléleknek ebbe a világba, és adott a Szent Lelket kapja minden hívő ember, aki megtérül, és a lélek által ugye születik újonnan, hogy Isten igéje megelevenedik benne, és a bizonyosság szívébe, szellemébe, hogy ő az atyához tartozik, ő az atyának a gyermeke, és a szellemét kapja mindaz, aki pártfogóként és vigasztalóként elsegíti a mennyországig. Tehát a Biblia tanítása szerint, ha egyedül lennél hívő ezen a világon, a Szentlélek akkor is el tudna téged juttatni a mennyországba. Nem emberekre van szükséged ahhoz, hogy mennyországba eljuss, hanem Jézus Krisztusra és a Szent Szellemre. Viszont Jézus Krisztus nélkül és a Szent Szellem nélkül emberekkel együtt vagy anélkül elvész az ember. Ez nagyon fontos dolog. Erre mondja a Biblia, hogy hordozza ki a maga terhét. És hordozzátok egymás terét is, betöltve a Krisztusnak a törvényét, az a szeretet törvényét. De ez nem azt jelenti, hogy helyetted tehetek meg bármit. Tehát értitek igaz? Légy tudatában annak, hogy hangja vagy az Istennek, és hordozd őt. Mutasd be Jézus Krisztus az életeddel, az életemmel, ahogy viselkedünk, a magaviseletünk, a gondolkodásmódunkból fakadó életváltozással, hívjuk fel a figyelmet az embereknek, hogy ő él, ő munkálkodik, megszabadít a depresszióból, a halálfélelemből, a kötözöttségekből, a reménytelenségből, a szorongásból, sorolhatnám, ő a szabadító, de egyedül ő embernek nincs erre hatalma. Játszanak emberek ma is, az egyházban is hatalmast, nagy székekbe ülnek, de senki nem tudnak segíteni. Csak emberek. Csak emberek. Akik még magukat sem tudják megmenteni. Én sem tudnám megmenteni magam. Nem, hogy téged. Magamat sem tudnám megmenteni. Nekem Jézus Krisztusra van szükségem. És éltem ezzel a lehetőséggel, és ma is élni akarok, és most is élek vele. Ő az én szabadítóm. És ő akar a te szabadítód is lenni. Érzitek igaz a súlyát? Hogyan szolgálok emberek felé, és hogyan fordulok emberekhez segítségért? Nem az egymással imádkozásról van szó, nem az együttérzésről van szó, nem a szeretetről beszélek most itt, mert természetesen együttérzők vagyunk, szeretjük egymást, fáj nekünk, ha valaki nyomorúságba kerül, de megvannak a korlátaink. Megvannak a korlátaink. Nem vagyunk Isten. A másik dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy bánd meg bűneidet. Térj meg. Azaz változtass meg a gondolkodás módodat, ismert fel, hogy Jézus Krisztus érted is eljött a te bűneidért is, és higgy Jézus Krisztusban, aki meg tud tisztítani és szabadítani téged minden bűntől, és helyre tud állítani az ő kegyelméből. Így szól János, térjetek meg, mert közeljött az Isten hatalma. Jézus így szól, térjetek meg, mert közeljött Isten országa, és higgyetek az evangéliumban, a jó hírben, hogy meg lehet szabadulni. Ez egy elég direkt kérdés. Erre válaszolni kell. Tehát úgy gondolom, hogy Isten igéje az nagyon világosan elénk tárja a lehetőséget a változásra. Nem várja Isten azt, hogy magadat fogod megváltoztatni. Embereknek néha az okoz nehézséget, hogy nem vagyok még elég jó, hogy én keresztény legyek, hogy Jézus kövessem. Sok valamit. Soha nem is leszel. Soha nem is leszel olyan jó. Én sem vagyok olyan jó, hogy már méltó legyek, hogy én Jézus Krisztushoz tartozzam, mert 17 éve mondjuk nekiadtam az életet, és már 17 éve eljutottam arra a szellemi szintre, hogy most már én toppon vagyok. Ó, halleluja! Ez nem igaz. Ha ilyet mondanék bármikor is, nyugodtan kiabáljátok be, hazudsz! Kérlek titeket, tegyétek meg, akkor hát, ha észreztélek. Nem erről van szó. Nem tudod magad megváltani. Ha meg tudnád magad váltani önön erőből, cselekedetekkel, vallási szokásokkal, jó cselekedetekkel, akkor ez lenne benne a Bibliában. És tudod, mit te lennél az Isten? Gondolkodnak ma is emberek így. De mivel nem vagy Isten, és ezt Isten bekalkulálta, ezért eljött a földre, érted, hogy megváltoztasson, megszabadítson. Egyet kér, add neki a szívedet. Bánd meg azt, hogy eddig nélküle éltél. Vald be, hogy szükséged van rá. Ennyit kér az Isten. És ezáltal fölszabadul az Istenek hatalma a te életedben, hogy valódi változás hozzon a te életedben. Ezek olyan csodák, amit nem lehet megmagyarázni. Ha belép a Szentlélek által Isten valakinek az életébe, hogy olyan változás robban be az életébe, ami egyszerűen hihetetlen. Nekem komolyan mondom, mai napig is elképesztő. Borzasztó egyszerű. Tehát valaki őszintén azt mondja, Uram, Jézus, szükségem van rád. Kezdbe teszem az életemet, lép be az életembe, vedd kezedbe az én életemet. És egyszerűen ez működik. Mert én már bonyolítottam. Tehát ennél egyszerűbben is működik egyébként. De ez egy valóságos dolog. Tehát itt állok én előttetek, ugye, és sokan még, akik itt vannak, már átélték ezt a csodát. No, szeretném, ha tudnánk imádkozni most. Imádkozni azért, hogy az Úr bocsássa meg, hogyha Istent játszottunk, vagy Istenként tekintettünk emberekre. Értsük meg, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Ő az Úr, és nekünk is akár régebben vagyunk már keresztények, akár új, friss keresztények vagyunk, mindannyiunknak Krisztusra van szükségünk, és ebben vagyunk mi testvérek. Ne játsszuk az Istent. Nincs erre semmi szükség. Értsük meg Jánosnak, bemerítő Jánosnak a példát, üzenetét, és lépjünk úgy fel, mikor beszélünk is valakivel, hogy tudatosítsuk a másikban is, hogy kegyelemből élek. De együtt, ha az Úrhoz megyünk, meg van írva, ketten egy akaraton vagyunk, és Jézus Krisztus akarata szerint imádkozunk, az Úr fog cselekedni. Fog cselekedni az Úr. Imádkozzunk egy akaraton. Imádkozunk ezért. Aztán szeretném elgondolkodnál te is, hogyha nem vagy még az Úrral, ugye ebben a vertikális, függőleges kapcsolatban, rendezett viszonyban, ma mindenképpen én szeretnék egy lehetőséget adni neked, hogy kifejezz azt, hogy te akarod őt követni. Erre majd lesz lehetőség egy kézfelemeléssel, majd lesz lehetőség egy imádsággal, de gondolkodj rajta. Akkor hallgatták Jánost, a kiáltó szót, az emberek elgondolkodtak, és döntöttek. Volt, aki hazament, volt, aki pedig megtért. Ha eljött az idő, akkor bátorítalak. Térj meg, fordulj oda Istenhez, és kérd az ő segítségét, amelyet Krisztus Jézusban közel hozott hozzád. Az ő hatalma ereje akkor belép az életedben, és meg fog változtatni. Amen.